kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, én Szász Edit vagyok. A mai műsorban egy különleges növényről beszélgetünk egy olyan termelővel, aki nem régiben kezdett el ezzel a növényfajtával foglalkozni, termeszteni, illetve értékesíteni. Ez nem más, mint a búzafű, illetve amit ebből előállít, az a búzafűlé. Hogy hogyan is került vele kapcsolatba, és mire jó a búzafűlé, azt Jakab Csillától megtudjuk hamarosan, majd ezt követően az elmúlt heti adásunkat folytatva, amikor ugyanis a gyümölcsfaültetésről beszélgettünk, most a fák metszéséről, illetve bizonyos növényvédőszerek használatáról is szót ejtünk. Tartsanak velünk!
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tönkölybúza az egyik legősibb magyar gabonafajta. Elképesztően értékes gabona, magas fehérje, telítetlen zsírsav és vitamin, valamint antioxidáns tartalma miatt már a középkorban megemlékeztek gyógyító hatásairól. A fiatal füvek kipréselésével zöld levet nyertek, mely vitaminok, ásványi anyagok, enzimek, fehérjék és klorofil gazdag forrása. Minden vetésnek eltérő kicsit az íze, mert nagyban függ az íz a vetés időpontjától, a búzafű fejlődése közben uralkodó hőmérséklettől, napsütés és csapadék locsolás mennyiségétől. Ezért a keserédes skálán bárhol állhat az íze, de lényegi hatóanyagtartalma és hatása természetesen nem függ az íztől. Szerencsére az elmúlt években újra előtérbe kerültek előnyös tulajdonságai, és ma már nem csak biokedvelők és vegetáriánusok kedvence. Termesztése során nem szükséges vegyszereket, gyomirtókat használni, nagyon jól tűri a szárazságot, a tápanyaghiányos talajt és a változékony időjárást is. Jakab Csilla a Maros megyei Kibéden lakik. Ő és férje méhészkedéssel foglalkoznak, viszont nemrég búzafüvet kezdett termeszteni, búzafűlevet készít, aminek köztudottan erős immunerősítő hatása van. Hogy hogyan került kapcsolatba ezzel a növényfajtával és miért kezdte fogyasztani, majd termeszteni, ő maga meséli el a következő percekben.
Igazából én a saját magam szükségletére vásároltam egy olyan 4-5 évvel ezelőtt. Nekem egy nagyon síros fiam volt, a második gyerekem, tejallergiával született, mi nem tudtuk. S mivel az első gyerekem is síros volt, nem foglalkoztam vele, de nála úgy kitolódott, hogy én 2,5 évig ilyen 1,5 órákat aludtam általánosan. És akkor kerültem egy nagyon mély pontra, fizikailag is, lelkileg is depresszióba estem, pánikrohamaim voltak, de legyengültem, lefogytam, nem volt étvágyom. És akkor tényleg olyan állapotban voltam, méhészek vagyunk amúgy, ez a fő foglalkozásunk. Elmentünk a napraforgóra Dobrudzsába, és akkor egyszerűen nem tudtam, hogy én állandó félelembe hittem, hogy most leszek rosszul, most állulok el. Ültem oda az asztalhoz, éreztem, hogy kész, nem tudok enni. Akkor engem haza kellett hozzanak, ez olyan 33 éves koromban volt. Akkor ajánlta nekem egy ismerősöm, egy közeli barátnőm, hogy nekik van, ők a saját szükségletére termelték, nem is tudtam addig, és hogy próbáljam ki, ez egy ilyen nagyon erős immunerősítő, és hogy próbáljam meg, hogy hát ha segít. És akkor én ilyen, mint a rákosok, amilyen adagot nyomnak magukba, én úgy kezdtem 4 hónapig, ilyen 4 kockát naponta, de amúgy nem ennyi az ajánlott adag, és akkor úgy fogtam neki, hogy saját magamnak vásároltam, és igazából csak mostantól csinálom eladásra.
Utána néztél, hogy milyen adagba lehet, vagy milyen jótékony hatásai vannak ennek a búzafűlének?
Sokat ezzel nem foglalkoztam, hogy teljesen megbíztam az információval, amit kaptam róla, és én annyira mindenbe kapaszkodtam tényleg akkor, hogy valami segítsen talpra állni. Amúgy egy nagyon ellen mozgékony valaki vagyok, és én tényleg úgy lett, hogy nappal csak ültem az udvar közepén, és agyaltam, hogy biztos ilyen, biztos olyan daganatom van. Sokat nem foglalkoztam azzal, hogy mire jó, hanem hogy éreztem. Én nem mondom azt, hogy rögtön, ezért is ajánlom, van, aki így most például hirdettem a helyi termelők oldalán a Facebookon, hogy így egy tasakokat vesznek, meg 2, nem is reklámozom, nem is beszélem rá senkire, hogy többet vegyem, mert egyelőre nem győzöm még úgy termelni, nem csinálom olyan nagyba, hogy tudjam teljesíteni a kéréseket, de azért úgy kell 2 hét, hogy érezzed a pozitív hatását, mivel nem gyógyszer.
Neked is körülbelül ennyi időbe telt, hogy akkor érezted a hatását 2 hét után?
Igen, olyan 2-3 hét is eltelt. Igen, de mondom, én nagy dózisba is kezdtem, én 4 kockával nem ajánlják, azt csak kimondottan a rákosoknak.
Mi az, amit éreztél?
Különben nekem mielőtt erről mondanék is pár szót, nekem nagyon sokat segített az, hogy én megtaláltuk közben Jonathannak is, hogy mióta probléma, hogy nem aludt a fiamnak, én azt az oldalt is rendbe tettem, hogy tényleg sikerült többet is aludni, ezt is nem mondom azt, hogy a búzafűlé az egy csodaszer, hogy most már aki isz, az 100%-osan garantált, hogy talpra áll, akármilyen baja van, de hogy én megértettem azt van egy előadó, egy németországi orvos, aki sokat foglalkozik azzal, hogy a betegségnek oka van. A betegség az csak egy hatás, egy okozat, és hogy minden betegségnek van egy oka. Na, én ezt mikor megértettem, és én tényleg elkezdtem ezen is dolgozni, hogy elengedjem ezeket a szorongásokat, hogy miért nem alszik Jonatán, vagy miért sír, vagy kezdtem tényleg sokat agyalni ezen, hogy lehet, hogy valamilyen betegsége van, olyan furálás volt a szeminek, aztán kezdték mondani doktornők is, hogy lehet, hogy dankóros, meg itt ezen elkezdtem agyalni, hogy beveszéltem magamnak, hogy ki tudja, milyen baja van, s azon sír, és akkor ezt teljesen elengedtem, lelkileg is, hogy nem foglalkoztam bele, hogy milyen baja van, ugye a kettő együtt is, én úgy tudom, de magamnak, hogy az is állította, hogy idegileg se csináltam annyira ki magam, hogy vajon miért sír, vajon miért, akkor plusz még a külső segítség is. Én még annyit tudnék mondani ehhez, hogy tényleg személyes tapasztalatom ez, hogy ezzel az orvossal, akit említettem, 10 évvel ezelőtt ismerkedtem meg, ő volt az az első életemben, akit én hallottam, hogy az orvostudomány nagyon arra van kiképezve, hogy a tünetei kezelésre fókuszálnak, meg az egész egyetem alatt is csak ezt tanítják. És ő volt az első orvos, aki arról beszélt, hogy olyan ez, mintha egy vízszerelőt behívnánk, látná, hogy vizes a fal, és akkor nem törődne azzal, hogy mondjuk megkérdező, bontsuk ki a falat, nézzük meg, hogy nincs egy csőtörés, vagy ilyesmi, nem ajánlaná, hogy akcióban vannak különböző ventilátorok, szárítók, szárítsd ki a falat. Na ez az, hogyha csak a tünetekre fókuszál. Úgyhogy emiatt is nem is nagyon reklámozom úgy a búzafüllevet, hogy csodaszer, hanem amikor tudom, hogy tényleg valakinek súlyos problémája van meg rák, akkor próbálom ezt is mondani, mert nekem például kimaradt a másfél éves lányomnál az epilepszia, így, hogy megtudtam, hogy mi az oka. Elengedtem, hogy ezek plusz, én tényleg ezt szeretném nagyon alátámasztani a búzafülével, hogy ezek plusz külső segítségek, de nem csodaszer. Hogy ezt magamon tapasztaltam, hogy minden betegségnek oka van, lelki oka van, főleg most, amióta ennyi félelemkeltő információt kapunk mindenféle csatornán keresztül, egyre jobban nő a stressz az emberekbe, úgy látom én is, hogy egyre jobban fiatal, idős, középkorú, egyre jobban kezd idegileg is kikészül, és segít, ez is biztos az immunrendszerben, de hogy ezt is kéne mellette, kettőt együtt. Külső kezelés is, meg hogy is felsőnek is.
Mondhatjuk azt, hogy ez a búzafülle ugye nem gyógyszer, tehát amire azt mondják, hogy nem gyógyszer, rossz hatása nem lehet, de azért túl lehet adagolni?
Sokat néztem, főleg most, hogy te felkértél erre a műsorra, de akkor fogtam utána nézni igazából, mikor kezdtem én másoknak is eladni. És én is most konkrétan, hogy utána olvastam, láttam, hogy van olyan, aki egy decit iszik, vagy sőt, még többet felviszik az adagot, akár 2 decig is, nem is tudtam. És ott írja, hogy akkor, amikor nagyon erős mérettelenítő hatása van, lúgosító hatása van, és akkor csinálhat egy olyant, amíg a belegből a lerakodásokat, az ilyen dolgokat kipucolja, hogy nem hasmenést csinál, de hogy lehet egy ilyen puhába székleted, vagy gyakoribb, addig, amíg tisztító hatása van, de azt írja az interneten például, semmilyen mellékhatása nincs, növelheted akármeddig az adagot.
Minden ilyen méregtelenítő kúrának azért a hasmenés vagy a gyakori vizelési inger megnőhet, tehát hogy a méregtelenítésnek végül is ez a lényege, hogy ki jöjjön belőlünk a sok méreganyag, fölösleges méreganyag.
Igen. Amúgy azt tudom, hogy itt egy szomszéd valaki kiérte kimondottan székrekedésre, hogy vajon segít-e. Nem is kértem pénzt, mondtam, próbáld meg, ha segít. Nem vesztettél semmit ártani úgyse, mert akkor ő mondta, hogy tényleg helyreállította, nagyon nehezen működött neki a székletelés, akkor helyreállította, hogy rendesen 2 naponta legalább tudott vécére menni, de ő mondta, hogy nem, abszolút nem volt ilyesmi, hogy hasmenésnek, hogy senkitől nem hallottam, ezt az elég gyakran kérdik, hogy nem-e hajt meg, vagy ilyenek, de senkitől nem hallottam.
Kedves hallgatók, Jakab Csilla, kibédi termesztővel beszélgetünk. A zene után arról is szót ejtünk, hogy milyen módon sikerült neki kitapasztalni azt, hogy hogyan és milyen körülmények között a legoptimálisabb termeszteni, illetve arról is kérdeztem, hogy hogyan kell a levet kipréselni és tárolni, majd a búzafüllé jótékony hatásait is elmondja, hiszen ahogy hallották, maga is tapasztalta, illetve a vásárlók visszajelzése is igencsak pozitívak. Zene után tehát folytatjuk, maradjanak velünk! Jakab Csillával, Maros megyei Kivéden élő termelővel beszélgetünk a búzafű termesztéséről, illetve a búzafűlé előállításáról és a jótékony hatásairól.
Én igazából interneten rendelem a magot. Az első adagot, amikor vetettem, akkor kimentünk Magyarországra, Debrecenbe van valaki, aki ezzel foglalkozik. Itt Romániában nem tudok senkit, aki tönkölybúzát vetne. Amúgy ez kenyérnek, meg mindennek sokkal nagyobb a tápértéke, nem csak, de levet utána jártam, hogy csak is ebből készíti mindenki, aki ezzel foglalkozik. És akkor interneten megrendelem a magot. Többször jártam meg, ez sem mindenik mag garantált, hogy ki cirázik. Többször jártam meg, hogy rendeltem jó nagy adagban, és ahogy megrendeltem, semmit nem tudtam belőle. Semmi hasznot húzni, ki is kellett dobjam, nem cirázott. Úgyhogy erre is jóra figyelni azért, hogy melyik fajták, vagy jó kipróbálni, mert én úgy is jártam például eleinte, amikor magam szükségletire vetettem a hántolatlant. És volt úgy, hogy ugyanaz az adagot vettem 3-4-szer is, mindig kikelt szinte 100%-osan, és akkor láttam úgy is, hogy itt tudom, egy fél év múlva, amikor újra kaptam az üzletbe, akkor egyáltalán sem ilyen 10%-os cirázásra volt képes, csak így jobban elseretettem. Erre is lényeg az odafigyelni, tényleg kipróbáljuk azt, amelyik maga akarjuk, ha a saját szükségletünkre, ha eladásra. A másik dolog meg az a főd, az is sokat számít, hogy tényleg milyen fődbe vetjük. Mert itt elmondanám azt, hogy vakontúrára vetem, hogy az a lényeg ennek, hogy nem is, nincs is benne semmilyen mag, búrján kelljen ki benne, vagy gaz, vagy ilyesmi, hanem tényleg tiszta. Meg az is, hogy vegyszermentes. Általában úgy csinálom, hogy kimegyek így az elhagyatott kaszálókra, és akkor onnan tűntöm be. Ebbe vettem, és akkor megcsiráztatom, beáztatom egy 24 órára feltűtöm vízzel, leszűröm, és akkor utána tartom még egy-két napot, attól is úgy mondom, hogy milyen frissabb úsz, ami hamar cirázik ki. Hogy vigyázok arra, hogy ne száradjon ki, leöblítem, szűrőbe töltöm le, moszom, hogy tiszta legyen, és akkor úgy vizes rongyal betakarom úgy egy-két napig. És akkor, amikor megcirázik, akkor ezt elvettem jó vastagon, egy olyan centi vastagon. És akkor az a lényeg, hogy ne száradjon ki, folyamatosan öntözni, és ez a melegtől is függ, hogy mikor tudod levágni. Általában 10-12 centis, mikor eléri, akkor a legmagasabb a tápérték, és akkor vágjuk le. Általában 2 hét, de mondom, nagyon sokat függ, milyen hőmérséklet. Ha ablakba termesztem, akkor van úgy, hogy még 2 hetet se kell tartsam a benne a szoba hőmérsékletem. Ha a fóliába, így most, hogy másoknak is árulom, akkor ha nincs olyan meleg, például, hogy hideg van kint, és akkor nem tudom, pont fix le 2 hétre, hanem mit tudom, 2-3 nappal később.
Mikor kell vetni? Meg van a pontos időszak, amikor ezt el kell vetni? Vagy egy évben hányszor lehet?
Nincs erre kimondottan. Azt vettem észre, hogy van, amelyik ugyanabból a magból, mondom, jártam meg, hogy hamarabb. Most például egy hónappal ezelőtt, amit vetettem, hát olyan fele, 50%-os aránynak bújt ki, mindegy számítottam. Ezt már abból is látom, hogy mikor levágom, tudom, hogy hány tárcából mennyi tasaklevet tudok kiszorítani, és körülbelül fele lett. Úgyhogy gondolom, hogy nagyon sokat függ attól, hogy mennyire borús az idő, vagy süt a nap. Szerintem inkább ez befolyásolja a legjobban.
Tehát akkor ez nem egy olyan évszakos növény, tehát akármikor lehet vetni. Van ilyen speciális, ilyen csíráztató tálca, amit használsz, vagy egy akár?
Hát én régebb tálban, sima tálban, mikor magamnak vetettem csak kicsi adagot, de mivel nagy adagban félős, hogy alul ugye nem tud szellőzni, és befő, vagy megpenyészedik, tönkre megy, nem tud kicsirázni, akkor most ilyen vetőtárcában, amiben úgy vásárolom, sima vetőtárca, az a lényeg, hogy alulról is lyukas, hogy szellőzik, és hogy nem is teszek sok magot belé. Egy olyan 1-2 centis, maximum a 2 centi. Hogy azért járja a levegő is, meg hogy tudjam úgy átfriccolni, és alul, mikor lemosom, akkor tudjon kifújni belőle a víz, ne álljon meg az aljába.
Tehát akkor a nedves talajt szereti, kedveli, sok víz kell neki ahhoz, hogy nőjön és megmaradjon.
Hát igen, ez a sok is érdekes, mert ez is van úgy, hogy túl lehet azért ezt is öntözni, főleg az első időszakban, amikor még nem olyan nagy a gyökere, van úgy, hogy tényleg szépen kibújik, és akkor azzal én is már, mondom, még tanulom én is az egészet, abban már csinálom 4 éve, de láttam úgy, hogy már volt egy olyan, mit tudom én, 5-6 centis, olyan gyönyörű volt, egyszerűen túlöntöztem, és lesárgult. Lehet azért túlzásba esni, mint a virággal, ugyanúgy azért kell nézni, hogy legyen nedves, de nem esünk túlzásba esni.
Mit kedvel? Tehát inkább a naposabb időt, melegebb időt?
Napot mindenképpen, a napot mindenképpen. Persze meg a tápértékben is, ugye a klorofil, minden, ami zöld, nagyon sok a klorofil tartalma, de az meg a napfényt, ahhoz nagyon kell. De inkább a meleg, amit mondanám, hogy azért kéne neki a, hát, szinte 20, 20 fok a legjobb. Szerintem én, ahogy itt tapasztaltam, amikor 18-20 fok van, akkor fejlődik a legszebb. És afelőtt se jó, mert próbáltam meg például, hogy nyáron vessem. Nem szereti nyáron. Egyszerűen olyan, mint mikor ki van száradva, hiába van megöntözve, olyan, mint hogy teljesen el lenne halva, ki van száradva, le van alilva. Úgyhogy érdekes van. Nagy meleget se szereti, de azért kell neki, szerintem olyan 20 fok.
Gondolom nyáron azért a direkt napsütés kiszárítja.
Nem szárad ki, mert a földet törekszem tényleg nedvesen tartani, de nem tudom miért. Se nem nő, mondom meg, úgy néz ki, a színe is elmenjen, mintha ellennek száradva, hogy felejti magát, és nem olyan szép.
Említetted, hogy van fóliába is, ott kell mondjuk ilyen téli időszakba esetleg fűteni a fóliát, hogy azért meglegyen a hőmérséklet?
Mindenképpen fűtött fólias, még azt is figyeltem meg, hogy amelyik a nájlon mellett van, hogy ott ugye nincs olyan meleg, mint a középső asztalon, ott is sokkal lassabban nő. Úgyhogy az igényli a meleget.
Ki kell tapasztalni, hogy hol, milyen körülmények között nő.
Igen, van úgy, még én is pedig mondom most már 4 éve, hogy foglalkozok vele, de van úgy, hogy egyik vetésben olyan biztos vagyok, hogy na most ez a tuti, hogy minden a ciráztatáson múlik. Akkor rájövök, hogy nem csak a ciráztatás, mert elvettem és túl vastagon takarom be, vagy mondom, túlöntözöm, még most is járom meg, hogy lehet, hogy jobb lenne ezeket pontos ezt mérőeszközökkel mérni, a páratartalmat, meg az ilyesmit, ennyire még nem fejlődtem fel, de lehet, hogy tényleg akkor sikeresebb.
Ez is egy ugye nagyobb befektetést igényel, hogy meglegyenek ezek a mérőeszközök, meg hogy pontosan, ami a hőmérsékletet, páratartalmat méri, tehát azért ez mind befektetést igényel, igen, ami majd igen, talán igen. Idővel.
Igen, ha beindul annyira, én is nekem is kérdés volt, hogy egyáltalán vevők az emberek rá. Nem tudom, hogy mennyire ismerik, mert úgy járom meg, hogy rendelnek egy tasakkal, de fogalmuk sincs, hogy mi. Úgy nem tudom, hogy lássák, hogy valamire biztos jó, és akkor megkérdezem, na mondjam el, hogy azért mire is jó, mert neki fogalma sincs, hogy tényleg mire jó. Úgyhogy lehet, hogy még nem is ismerik annyian, de azért mégis meglepődtem annak ellenére, hogy azért akármennyit betettem, nem dolgozok még olyan nagy tételbe. Tényleg ilyen 20 tasak, 30 tasak, mikor mennyit sikerül kiszorítani, és akkor az, általában az ügyel is, hogy. Úgyhogy azért egyre jobban összeszem észre, hogy kezdnek az emberek felfigyelni rá.
Ezekkel általában úgy van, hogy valaki kipróbálja, és akkor akár a szomszéd asszonynak, vagy rokonainak, ismerőseinek elmondja, és akkor úgy jön a következő vásárló, vevő, és akkor ő is ki szeretné próbálni.
Igen, inkább így, én is azt mondtam, és inkább így teljesen a legjobban.
Hogyan történik ennek a begyűjtése? Tehát, hogy elérte azt a bizonyos szintet, magasságot, amikor már be kell gyűjteni, ez hogyan történik?
Levágom, mikor mondom 10-12 centis, nem mérem pontosan, de azon 2 hét körülbelül, és akkor levágom ollóval, egy ilyen inox ollóval, az a lényege, hogy fémet ne érjen, vas, alumínium, ezt mindig kihangsúlyozom, úgy föld fölött, és akkor megmosom 3 lébe, és kiterítem egy tiszta habroszra, hogy csorogjon le a leve, de amúgy nem marad rajta sok víz, mert ugye a fű az nem egy olyan könnyen leereszti a vizet, csak akkor van egy ilyen speciális gépem, amivel kiszorítom, ennek az a lényege, hogy nem úgy működik, mint a centrifuga, a gyümölt centrifuga, hogy gyors fordulaton, hanem hogy ilyen henger van benne, mint a régi paradicsom passzírozó gépek, valami hasonló, hogy van egy henger, és hogy az úgy préssel, úgy összeszorítja. Becsavarja magába, és amikor ott elő kéne kinyomja a malátát, akkor alul van egy szűrője, amin csalog is ki a leve. Nem egy olyan lérús valami, nem olyan, mint a spenót például, hogy látszik a levelén is, hanem fű az egy olyan szárazabb valami, nem egy olyan, nem tudom, de egy speciális géptel csavarom ki. Inkább az, ami befektetés eleinte, mert aki tényleg neki fog a saját szükségletére is, én is magamnak nagy kérdés, hogy megvegyem a gépet, én akkor még drágább volt, most már olcsóbban be lehet szerezni, de én ilyen 2600-ért vettem. Mire műanyag az egész, csak maga a szűrő inox, többi műanyag eléggé hamar tönkre megy. Például én most a egy szorítás alatt 2 szűrőt törtem egy alkalommal.
Tehát akkor kell a cserealkatrész ehhez
a préselőgéphez. Lehet, hogy a üzemi szinten lehet, hogy nagyobb gép, pedig elég kemény gépet vettem, de lehet, hogy valami nagyobb, elősebb gépet árulnak, vagy nem tudom, eléggé törékeny.
Akkor ennek a búzafülnek ilyen, gondolom, ilyen vastagabb leve van, tehát nem az a vízes, folyékonyabb állaga?
De, sima víz, igen, sima víz. Vagyis, hogy olyan az állaga, mint hogyha víz lenne, csorog, nem. Nagyon-nagyon tömött a szűrője, úgyhogy tényleg csak a leve megy át. ugye nagyon rostos, mondják is, mert volt valaki, aki kérte tőlem, hogy vigyek neki magot is, úgy ő salátába vetni az ablakba, és akkor ilyen salátákba belevágná, vagy valami. Na de most olvastam utána pont a neten, hogy mivel nem vagyunk érőzők, az emésztőrendszerünk nem olyan, hogy ennek a rostanyagját meg tudjuk emészteni, így nem ajánlott, hogy így valaki így egyek salátákba meg. Elég koncentrált és elég kevés, vagyis hogy mondjam, elég kevés léjön ki sok búzából, és ahhoz, hogy te azt meg tud fűként tenni, hát ugye rengeteget meg kell egy ami párosítsa az emésztőrendszeredet, úgyhogy azért nem ajánlott azt ugyanis.
Ebből végül is csak maga azt a levet lehet hasznosítani, az a malát, ami megmarad, azzal mi történik?
Hát az nagyon száraz valami, az maga a gép is úgy összetömött itt, lesz belőle át, mint egy celluza, egy olyan vékony valami bejön ki, mivel henger van, úgy egy csavarja, mint a spirál, de azzal nincs mit kezdeni, hogy hát a szemétbe dobjuk. Vége próbáltam, hogyha például levágom, és akkor mi második szó, akkor, amikor még magamnak csináltam, hogy akkor meghagytam, hogy hát ha újra sarjott, hát abból is tudok valamit szorítani, de nem éri meg, nagyon-nagyon gyenge.
Tehát akkor a maláta, ami marad, az mehet a komposztba.
Mehet a komposztba, így van.
Amúgy milyen színű ez a, gondolom zöld, zöldes, barnás, milyen színe van a lének?
Határozott zöld, de olyan sötét-sötét zöld. Maga a fű nem olyan zöld, mint a leve, ami kijön belőle. Jó sötét, meg a fagy, mikor lefagy, azzal is egy sötétedik, azt vettem észre. Ez érdekes, az íze változó, én magam is tapasztaltam, mert pont most olvastam utána, hogy mi miatt változik. Nagyon sok mindentől függ. A főd összetételétől is függ, hogy pontosan milyen nap vágod, hogy hányadik nap vágod le a vetéstől, attól is függ. Milyen ennyire vizes, amikor vágod le. De inkább a nap, amit észrevettem én is, hogy ahányadik nap vágom le, attól függetlenül ez az összetételiben nem határos semmit, csak az ízvilág egy kicsit másabb. Szerencse, hogy lefagy, én ezt mondom, mert olyan különben én nem tudnám meginni. Tényleg egy olyan erős, nagyon-nagyon erős fűíze van. Pont ugyanaz, mint mikor ilyen damilos kürkaszával kaszálják a füvet, amilyen szag van olyankor, na ugyanaz az ízt érzem én, csak amikor lefagy, akkor megélesedik. Például, amikor préselem, az egész házat úgy megtölti, becsukom mindig a konyhajtót, de mégis egészen fel az emeletre is megy. Olyan nagyon illata van, úgyhogy nem is lehetne meginni szerintem. Vagyis, na, nem mondom, hogy nem lehetne, mert nem vagyunk egyformák, de eléggé intenzív íze van tényleg.
Ezt hogyan csomagolod, vagy mibe csomagolod, mekkora adagokat teszel?
Van ez a jégkockazacskó, amit akár még bevásárolok, ezt már meg lehet vásárolni. És akkor, amikor kiszorítom a levét, ebbe tültöm be, ebbe törekszek arra, mert jártam meg, hogy nem figyeltem oda rá, hogy 7 sor legyen benne, hanem 6 sor, és azt veszem meg, amelyik 7 soros, hogy akkor tényleg így 2 kockával napi ajánlott adag, az 2 kocka, és akkor az pont egy tasak, hogy pont 2 hétre elég. Különben észrevettem, hogyha nem is ilyen 7 soros, attól függetlenül ugyanannyi lé megy bele, sőt, még több, 1 litert lé, az úgy 3 tasakba fogy el.
És akkor
ezt lefagyasztom, az a lényege, hogy hirtelen fagyasztom le, igen, tényleg úgy vágom, hogy mindig, amikor többet vettek, akkor mindig olyan keveset vágok, kiszorítom, azonnal fagyasztom, hogy vágástól fél óra az ajánlott, hogy azonnal fagyon legyen, hogy nem jó úgy, hogy tényleg levágjuk, és akkor szép lassan ott áll, hogy veszíti az enzimeket, főleg azok károsodnak benne. Az olvasztásnál is ezt is mindig elmondom, hogy hirtelen olvasztjuk, ami azt jelenti, hogy nem este kivesztük reggelig szép lassan, hanem hogy beletenni egy csészébe, porcelán legyen, és akkor azt beleállítani egy kis edény meleg vízbe, és folyamatosan kavargatni, nyugodtan forrhat is a víz az edényünkbe, amivel beleszesszük a poharat, hogy hirtelen olvadjon fel, az a lényeg, hogy ne legyen léként 10 percnél több perc szabad levezetni. És amikor leszorítom, tényleg mondom, ahogy szorítom, ugyanahogy egy tasak megtelt, teszem is be a fagyra. Amikor olvad hirtelen kiengedni, és nem melegedjen meg egyáltalán semennyire. 40 fokot mondnak így a szakemberek, hogy addig lehet, de így, hogyha folyamatosan kavargatod, akkor nem melegszik abszolút, meg éppen csak én még úgy szoktam, amikor egy pici-pici jeges rész van benne, én már akkor meg is iszom.
Nem fagyosan kell fogyasztani, hanem azt ki kell olvasztani, és csak úgy magára, vagy valamivel össze lehet azt keverni, hogyha esetleg valakinek az íze igen erős, vagy nem igazán tetszik.
Tehát én azt szoktam ajánlni, hogy inkább utána egy kócsvizet. Én nem megitteném azért, mert ő maga már egy olyan dús tápértékkel rendelkezik, hogy amiatt sincs szükség, meg hogyha tényleg az íze nagyon rossz, akkor le lehet öblíteni egy kócs tiszta vízzel. Vagy valami, de én azért nem keverném, én így hagynám naturon. Olvastam olyant is, hogy koktélokba teszik, vagy ilyeneket. Nem finom valami, úgyhogy minél jobban felhígítod, annál nagyobb bajod van. Hogy legalább tudod, hogy egy-két kócs, letukkad, nem olyan borzasztó rossz, tényleg amúgy szerencsé megédesedik a fagyásra, meg amúgy is a búza is egy kicsit olyan édes ki, és a fű is. Fagyjal még egy kicsit édesedik, de én azt ajánlom, hogy az után egy korcs vizet, ha már semmiképpen. De én nem gondolom, hogy valaki nem bírja ki, pláne, hogyha elolvasod, hogy mi mindenre jó. Mert amikor én nekifogtam, hogy a fiam, mondom, tejallergiás volt, akkor már megtudtuk, mire én ezt kezdtem vásárolni, neki is adtam. Hogy mi miatt, nem tudom, a tejallergiája egészen kimaradt, nem fogom erre konkrétan, de megitta. Pedig eléggé finnyes fiam van, és én azóta mindenkinek is mondom, hogyha ő 2,5 évesen meg tudta inni, akkor szerintem tényleg ezt agyba úgy le lehet rendezni, hogy ki lehet bírni. Nem úgy van, hogy egy pohárra kell megígyak, mert tényleg egy-két kulcs, akkor azt én nem ajánlom összekeverni.
Azért a gyerekeknél az, hogy valamilyen nagyon zöld színű, az is visszataszító szokott lenni. Annak ellenére is, hogyha meg tudta inni, akkor
igen. Most nem adom neki, mert előtt az allergiát, nem tudom mi miatt. Én például is a gyerekeknek nem adom, az elég érdekes. De akkor tényleg a értelmes volt, meg is magyaráztam neki, hogy beteg, hogy segít ez az allergia. Tényleg utána olvastam, akkor ebbe olvastam, még utána az allergiákba segít. És akkor megértette, eléggé szenvedett, mert semmiféle teljes dolgot nem tudtunk enni, amiben például csokoládé, vagy nápolyszeret, vagy bármi ilyesmi, mindent meg kellett tiltsak. Csak ez is motivált, ez csak azért mondom, hogy ha valaki gyerekkel szeretné megitatni, akkor valami olyan plusz információt mondjunk neki, ami motiválja őt. Ez nagyon motivált, hogy láttél testvére elheti a csokit, és szegény mindig olyan szenvedésen ment át utána, hogy rettenetes csúnya kiütései lettek, azt aztán hetekig vakarfali tudott visszahúzódni. És akkor én társítottam ezzel, mindig mondtam neki a pluszat, hogy ha megiszod, akkor kierősödik az immunrendszered, és akkor te is nyugodtan ehetsz csokoládét, vagy édességeket, és akkor megéri ezért. És akkor tényleg úgy elfogadta, hogy na, akármilyen rossz van, megiszom a szója, és tényleg segített, nem tudom pontosan ennek be, de kimaradt neki teljesen.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Jakab Csilla elsősorban saját magán tapasztalta a búzafülé jótékony hatásait, és ezt követően kezdte el ajánlani ismerőseinek termeszteni, illetve majd árusítani. A visszatérő vásárlók is pozitívan értékelik ezt a terméket.
Olvastam, hogy konkrétan az allergiákra is tényleg figyelek arra is, hogy milyen oldalról olvasok utána, meg azt is meg szoktam figyelni, hogy ilyen visszajelzéseket kapjak, amikor valakinek eladom, s már ilyen újra kér valaki visszajövő kliens, akkor megkérdem a tapasztalatokat, hogy mit tapasztalt, használta valamit, vagy nem. Főleg ez is, szerintem ez a legjobb, ami motivál, hogyha egymás között meg tudjuk osztani ezt az információt, hogy nekem segített. Itt nagyon közeli, akkor még nem árultam eladásra, csak tényleg konkrétan nekik adtam. Két közeli barátom volt, rákosok, fiatal mind a kettő, és mind a kettő úgy számolt be, hogy ugyanazzal a diagnózissal, ugyanazzal a kezeléssel, akik mellettük voltak a kórteremben, nagyon-nagyon gyengén viselték a kezelést. Ők meg végig folyamatosan talpon voltak, például az egyik nő, akinek adtam, mert rákos volt, és ő azt mondta, hogy ő, hogyha nem tudta volna agyba, hogy rákos, ő semmilyen mellékhatást nem észlelt a kemót. Jó, elhullott a haja, elég sok kemót kapott meg sugarat utána, de egyáltalán nem semmilyen, se nem volt lázas, vagy hogy lekerüljön ágyba, hallok ilyen, hogy amikor lejár a kemókezelés, az élet gyengül az immunrendszer, de lázasodnak, vagy ilyenek. De tényleg ez mind a két személy, ez közvetlen baráti körülhöz tartozik mind a kettő, mind a két személy végig talpon húzta a kemót, sőt, az egyiknél egy teljes lakásfelújítás volt, tél volt, és azt mondja, hogy én, ahogy a bőröndömmel beérkeztem a házba, a bőröndömet letettem az ajtónál, én átütöztem, és én fogtam neki azt, hogy nem lehetett, egy anyukáról van szó. Na ugye, ilyen takarításkó, meg ilyenek neki nem lehet lazítani, és azt mondja, én végig talpon húztam el az egészet, én egy percet nem feküdtem, úgyhogy ő oda tudta, ő abszolút annak tudta, de mondta is, hogy én ennek az ődlőtnek, meg így is nevezte, én ennek tudom, de hogy én ilyen energikus volt, mert tényleg nem érezte, hogy mondom, azon kívül, hogy a haja elhult, de semmilyen mellékhatást nem mondott, hogy valamit is lehet volna.
Hát ezek a jó visszajelzések, amik arra késztetik az embereket, hogy próbálják ki.
Én árba se egy olyan horribilis összeg. Én például magamnak most kapcsolatba kerültem valakivel, és az omega 3, omega 6, nem tudom, egy ilyen, már nem emlékszem, mi annak a vitaminnak a neve. De mondtam, hogy na jó, akkor kérek, rendeljük meg, és akkor amikor mondta, hogy 3 hónapra 1000 ennyi, vagy az aranyi, akkor én úgy kiakadtam, hogy mi van, hát én adom másnak. Tényleg ahhoz képest egy hónapi kezelés 100 le, én úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan. Ezt még, hogyha nem is tapasztalom azt, hogy tényleg helyre jöttem konkrétan, így is úgy is nem veszítettem semmit. Én úgy gondolom, szóval a 100 leje.
Tehát, hogy egy hónapi kezelés 100 leje, az mit jelent, hogy hány ilyen kis kockát lehet egy hónap alatt?
Csak kettessével használod, hogyha 2 kockát naponta, akkor 2 tasak elég. Úgy van, hogy 28 kocka van egy tasakban, úgyhogy az pont 2 hétre elég.
Vannak visszatérő vásárlók akkor, akik folyamatosan rendelnek?
Igen, mondom, én ezt most konkrétan az őszön fogtam neki, hogy így eladásra csináljam. Na de volt most már 2-3 olyan kliens, és aki ilyen harmadikszor is vittem, és tényleg úgy rákérdeztem konkrétan, hogy na, akkor mondja már meg nekem, hogy érez valamit, vagy csak az éveszi, mert hátra fog segíteni. És akkor az egyik nő mondta, hogy neki valami autoimmun betegsége volt, van, ilyen epe, nem tudom, valami van az epéjén, de nem jegyeztem meg, hogy mi is rengeteget szenvedett, amiatt, hogy fájt az epéje, de azt mondta, hogy ez gyógyíthatatlan, ha bár ezt én mondom, mióta az orvos, ezt a dr. Horst Müllert ismerem, én ezt nem írom alá, hogy gyógyíthatatlan, ő ezt ki is jelenti, hogy nincs ilyen, csak az okot kell eltüntetni, na mindegy, de ezen ő azt mondta, hogy neki teljesen kimaradt. Ja, én ilyen nem értem, azt abszolút kimaradt, azt, hogy nekem nem fáj volt az epé. Ő volt az egyik ilyen személy, aki mondta, hogy nála tényleg 100%-ba megoldott ezt a tünetet legalábbis. Nem tudom, hogy mennyire tűnt el az epéről az a valami, ami rajta van, de hogy abszolút nem fáj az epé, abszolút addig rengeteget szenvedett, hogy fájt az epé. Meg így, ha utána olvasol a netten, hogy mi mindenre is jó, akkor az egyik ez is benne van, hogy nagyon magas a gyulladás csökkentő hatása, de hogy a bél problémák, a vastag bélgyulladás, vagy az ilyen bélgyulladásokat is.
Csodaszerként emlegetik ugye sok helyen. Volt egy ilyen, hogy az örök fiatalság elérhető forrásaként is emlegették, tehát hogy valójában az ember, hogyha ezt issza, utána élénkebben érzi magát, azt érzi, hogy ugye sokkal több energiája van, mozgékonyabb, mindenképpen jó.
Igen, nálam konkrétan például ez volt, amit megoldott. Mondom, én állandóan voltam egy rongy, amiatt is ő fáradt voltam, de már amikor visszaálltunk is, a fiam már megoldódott, hogy ő aludt. Én utána meg beleestem a depresszióba, és én nem tudtam aludni, de állandóan ez volt, hogy fiá voltam 30 akárhány éves, és mindenki testvérem, szüleim mondták, hogy szedd össze magad, nem engedheted így magad. De állandóan olyan voltam, mint aki nagyon hajtotta magát, hogy mondom, én fényes nappal csak ültem, és úgy éreztem, hogy helyben semmitől is el vagyok fáradva, nekem ez teljesen megoldódott. Abszolút kimaradt ez, hogy ilyen levertség, ilyen gyengeség. Azt sem tudtam tényleg, mihez fogjak.
Kezd kialakulni a vásárlói kör is, tehát a Facebook csoporton keresztül hirdeted, vagy még van más, vagy gondolom így szájról szájra terjedő reklám formájában terjed a termék?
Én nagyon nem reklámozom, szőt, amikor úgy elolvasom a netten is, hogy mi mindenre jó. Úgy saját magamnak jó, mert motivált tényleg, hogy én is samát forgalmazom, akkor igyam is. Na akkor, hogy helyre jöttem én azzal, utána úgy alábbhagytam, hogy tényleg értelt egy év, 2, és abszolút nem tudtam. Ezeknek a barátaimnak, akik rákosok voltak, vetettem, kicsavartam, de annyi volt. Abszolút nem ittam. És akkor most, hogy eladásra is termesztem, és akkor utána is olvastam konkrétan, akkor engem is motivál, hogy tényleg utána olvasok, hogy mi mindenre jó, hogy agyba is segítsen, hogy megigyam. De nem, én nem reklámozom annyira, nem is teszem ki a netre, csak tényleg, amikor pontokba így összefoglalják, hogy erre jó. De minden óra végtelen részletesen leírja, hogy mennyi vitamin, mennyi ásványanyag, mennyi minden van benne, mert én is mindentől, ami egy kicsit túl van, tolva, már úgy viszonyok, hogy na, ez már aztán egy kicsit igen van. Így vagyok a búzasülye is, hogyha tényleg úgy elolvasok, tehát szinte mindenre jó, itt a Leo írja. Emiatt nem csinálok nagy reklámot, hanem tényleg inkább azt segíteni, azt segítek, hogy a saját tapasztalataimat, amit én átértem, amit visszajelzésként kapok, hogy azt elmondom, hogy akkor mindenkinek ajánlom, hogy tényleg ő olvassa, ne legyen az, hogy én elakad. Mert én még például nem tartok ott, hogy annyit tudtam volna termelni, hogy megmaradjam. Mire tél van, fűteni kell. Azért most már eléggé befektető. Megpróbálok nyáron, vagy nyáron nem lehet, hanem tavasszal gondoltam, amikor már nem csak többet vetnék.
Egy házhoz szállítással lehet rendelni, vagy hogy van ez?
Igen.
Mennyi kell összegyűjön ahhoz, hogy akkor te neked megéri azt, hogy elvidd valakinek?
Tényleg erre nem figyeltem, hogyha valakinek egy tasak kell, volt olyan Maros-Szentgyőre kellett egy tasak, vagy Szent Királyra, vagy ilyenek, én tényleg kivittem azt az egyet is. Volt olyan, hogy egy teljes tankot kijártunk, akkor jobban megéri, mikor tényleg valaki úgy rendel, hogy na ehhez a címhez 4 tasakot például, vagy 2-t, vagy ott olyan, hogy 12-t is rendelt, akkor persze nyilván nekem is így jobban megérni, de én ezt abszolút elengedtem, hogy nem kötődök ehhez, hogy minimális adag akkor ennyi legyen, ahhoz, hogy kiszállítson, ki mennyit rendel, kioldom. Egyedül nem tudnám megoldani, mert tényleg elég nehéz ez a házhozszállítás. Látom a helyi termelők oldalán, hogy sokszor kritikák vannak így megfogalmazva a termelők részére, hogy nem szállítottak pontos órára, meg minden, de ez nem olyan egyszerű, tényleg. Nem tudom én megígérni senkinek, hanem mondjuk 10 órára pontosan ott leszek, vagy várok, ahova kiszállítottam, meg úgy is jártam most például, hogy csütörtökön voltam megint szállítani, ő megrendelte, felhívtam, itt vagyok, kimentem a címre, mire elmondom, hogy ki vagyok, kinyomott, és jártam 3-szor egymás után. Na mondom, ezzel nincs mit akkor kezdeni. Így nem mehetünk tovább is. De ez mindig időigényes, azért mondom, hogy úgy tényleg sokszor látom, hogy helyi termelők oldalán olyan türelmetlenek az emberek, zúgolódnak, hogy 10 órára volt megígérve, nem nekem panaszkodtak, vagy nem én miattam, de egy más termelőnek, de nem egyszerű ez a házhozszállítás, bevállalom, de nem egyszerű.
Láttam, hogy a búza fülé mellett még volt más is, amit árultál, ha jól emlékszem, céklalevet?
Igen, most megpróbáltam azt is így, hogy mivel azt olvastam, hogy így a fagyasztás, gyors fagyasztással a legjobb, hogy megmaradjon minél több vitamin, meg minden ásványi anyag, mindenféle benne, akkor kipróbáltam ezt is. Mert sokkal olcsóbban 10 lejbet a sakját.
Hogy készíted?
Ugyanúgy, igen, ugyanúgy. Többféle szűrőm van amelyiknek tömöttebb a rostélyes, van amelyiknek kicsit nagyobb. Azt ugyanúgy szorítottam ki, de egyelőre erre még nem voltak az emberek. Ez könnyebb otthon is tudott savanyúságként, és én azt gondolom, hogy emiatt is.
Ez is csak tőled van a kertből, ez a cékla, amit fel
dolgozol.
Mekkora mennyiségbe, vagy ez csak ilyen kisebb, hogyha megmarad pluszba?
Céklát én csak is magamnak vetettem. Most van olyan év, hogy ugyanabból a tasakból alig lesz, alig kell, ezt mindenki tudja. Na, nekem most nem tudom, mi valami rettengeteg lett, nagyok lettek, sok lett. És akkor gondoltam, ne menjen tönkre, el szoktam osztogatni tényleg, mikor több van így, akinek tudom, hogy nincs, meg szereti a rokonaim között, barátaim között. Csak akkor gondoltam, hogy most, ha már úgyis szállítok ki búzát, akkor megpróbálom ezt. Nem ez a fő megélhetési forrás, ezért feltétlenül nem ragaszkodok annyira, hogy olyan nagyon könnyöküljek a reklámra, meg tényleg tudnám reklámozni sokkal jobban, mint ahogy nem is reklámozom, abszolút nem mondjam, hogy sokkal jobban. De most jártam, hogy valaki orvosnak vittem, és akkor visszahívott, nem ő vett át, hanem valaki a kollégája, és visszahívott hazafelé, hogy megkapta. Köszönjük szépen, és hogy tudnám, ő utána olvasott, hogy neki nem kellett semmit mondjak róla, amikor próbáltam mondani, hogy mire is jó, akkor mondta, hogy köszönöm szépen, én ismerem, én orvos vagyok, és akkor mondta nekem, hogy tudna segíteni a értékesítésébe, hogy ő is, aki olyan betegje, hogy tudná, hogy tényleg ilyen immunerősítőre van szükség, akkor hogy ajánlana, hogyha névjegykártyát csinálnék, meg ilyenek. Na, de még egyelőre nem gondolkoztam rajta ezen, hogy reklámoztam. Én eddig egyedül csináltam, de hogyha ilyen többet termelek, és én eladásra, akkor én egyedül nem tudom ezt. Főzet is, hogy hozzak. Tényleg többen kell menjünk, mert elég nehéz a főzet is összegyűjteni. Ugye vakontúrásokat gyűjtök, az se olyan könnyű, és akkor ugye meg segítség kell. Igénybe kell vegyem a férjemet, anyukám még segítettek. És ezért én nem gondoltam, hogy olyan nagy, de hogyha tényleg észreveszem, hogy igény lesz rá, lehetőségem lesz, akkor megpróbálok erre is többet fordítani, többet termeljek.
Jakab Csillával, a Maros megyei Kivéden élő termelővel beszélgettünk a búzafülről, illetve a búzafüllé jótékony hatásairól.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kedves hallgatónk, a műsorunk további részében jó tanácsokat hallhatnak dr. Bálint János növényorvostól, akit a tavaszi famecésekkel, illetve a növényvédőszerek használatával kapcsolatosan kérdezett kollégánk Agyogási Levente.
Ha nincs olyan sok gyümölcsfa, tehát nem egy komoly ipari ültetvényről van szó, amelynek, hogyha elhalasztjuk a meccését későbbiekre, akkor gyakorlatilag ki tudjuk vitelezni, meg tudjuk oldani, akkor ne fogjunk neki még a meccésnek. Ott érdemes neki fogni, hogyha tovább halasztódik ugye a meccés, akkor lehetséges, hogy mondjuk a rügyfakadási vagy azutánig nem sikerül befejezni. Tehát olyan sok van, vagy olyan kevés a munkaerő. Ott szoktak neki fogni már télen a metszéseknek. Elsősorban ugye télen az almatermésűeket lehet metszeni, a csonthiasokat, még akinek később nehezebb is megoldani, még úgy se ajánlanám, hogy most fogjon neki, tehát azt lehetőleg próbálja meg a rügyfakadást megelőző időpontig a leginkább eltolni. Tehát még fagykárok lehetnek, úgyhogy én nem javaslom. Most lehet, hogy tényleg egy picit felmelegedik az idő, de még várjunk egy picit a tél végéig, és akkor hatékonyabban el tudjuk végezni a meccést, és ráadásul, hogyha lemosó permetezést ugye a pontosan rügypattanás előtti időpontra egyeztetjük, akkor a kártevők elleni olajos védelem sokkal jobban megteszi a hatását, ugyanis ezek úgy működnek, hogy a rovarokat elzárják az oxigén elől, és most még meglehetősen nyugalmi állapotban vannak ezek a rovarok, tehát nem használnak annyi oxigént, úgyhogy a fában való nesztkeringés megindulása után, ami egy bizonyos hőmérséklet után indul el, akkor már a rovarok is feléletnek ugye a nyugalomból, és sokkal hatékonyabban el tudjuk őket pusztítani a lemosó permetezéssel, mint hogyha például téli időszakban végeznénk el mondjuk 5 Celsius fok fölötti hőmérsékleten. Amelyek jól bírják a fagyot, például a fekete ribiszke, ribiszkék, egyes almatermésűek, azoknak szerintem nem fogunk ártani. A rügyfakadást közvetlen megelőző időszakban a legoptimálisabb, ugye, és ez nem kimondottan csak a meccésre vonatkozik, hanem az azt követő lemosó permetezésre, mert a lemosó permetezés akkor fejti ki a leginkább a hatását. Tehát nehéz csak úgy önmagában meccésről beszélni, ugye, tehát ahol nem végeznek mondjuk lemosó permetezést, vagy nem szeretnének védekezni, akkor ott az almatermésűeknél gyakorlatilag, ugye, hát nyilván van egy ilyen szabály, hogy 5 fok feletti hőmérséklet legyen azért, amikor meccünk. Akkor elviekben ugye bármikor lehet a nyugalmi időszakban, de nagyon sok olyan gyümölcsfánk, fajtánk van, amelyik a fagyra érzékeny, és akkor jobb, hogyha ezt elhalasszuk egy kicsit a rügyfakadás megelőző időszak. Egy-két nap, vagy akár egy hét ilyen felmelegedéstől még nem indulnak el a növények, tehát ők nem csak a felszíni hőmérsékletet érzékelik, hanem a talaj és a talaj alatti hőmérsékletet is, és az azért lassabban melegszik fel, de hogyha tartósan 2-3 hétig felmelegszik az idő, talajszinten és levegőszinten egyaránt, akkor bizony számíthatunk arra, hogy elindulnak igen a fák, és hogyha ezután jön egy fagy, akkor viszont komoly fagykárok keletkezhetnek. A tavalyi évek tapasztalatából azért tavaly előtt is volt, hogy hamarabb indultak el, mint mondjuk egy elmúlt 10 éves vagy elmúlt 50 éves átlagot, hogyha veszünk, akkor mindenféleképpen hamarabb indultak el. Nem csak a réz és az olaj, hanem még a kén is benne van. Ugye az olaj az egy hosszabb hatástartamot biztosít, kevésbé mosódik le a fákról. A réz az jó a gombásbetegségek ellen, és a kén a gombásbetegségeken belül a lisztharmatok és az atkák ellen, tehát egy nagyon jó készítmény. Az a neve, hogy olajos rézkén, lehet ilyen növényvédőszert kapni. A dió feketedése, hát az egy baktérium miatt van, a Xanthomonas baktérium miatt van. Az egy nagyon veszélyes baktérium, a diónak az egyik legkomolyabb betegsége. Megelőzésképpen réz hatóanyag van nálunk engedélyezve, tehát rézzel lehet védekezni. Úgyhogy hát ez kicsit furcsának hangzik, mert ugye azt gondoltuk, úgy abban nőttünk is fel, és az a sztereotípia, hogy a diónak nincsen betegsége, nincsen kártevő, és nem kell védekezni. Újabban engedélyezés alatt van egy új típusú növényvédőszer, aminek, ha minden igaz, Romániában is lesz forgalmazója, bakteriofágokat tartalmazó növényvédőszer, azt gondolom meg fogja oldani ezt a problémát, akinek lesz, de ez még csak tesztelés, kutatás, fejlesztés. Hát bocsánat, nem fejlesztés, hanem engedélyezés alatt van, engedélyezés elindítása van folyamatban. Addig is rész készítménye megelőzően védekezni, tehát a csapadékos tavasz, a csapadékos nyár eleje nagyon kedvez ennek a baktériumos betegségnek, és jelenleg ugye más nagyon nem tehetünk, mint hogy részkészítményekkel megelőzően védekezünk ellene. A szilva esetében nagy valószínűséggel, tehát nagyon sokféle oka lehet annak, hogy a szilva termés ugye lehull, nem érik be, korán érik, de érés előtt ráncosan összetöpörödik, és gyakorlatilag mintha egy ilyen világos, lila, aszalt szilvaszerűség lenne belőle, az elég gyakori mostanában a környékünkön. A szilva magdarázs okozza, hogyha ezeket a szilvákat levesszük és megtörjük a magját, akkor a magban ott láthatjuk a lárvát. Tehát ez ellen megelőzően rovarölőszerrel kell védekezni. Ugye hát nem csak ez ellen, hanem a szilvamoly ellen is kell, meg a szilván annak levéltetletet megelőzésképpen, és akkor a szilva növényvédelmét úgy kell beállítani, hogy akkor egyszerre ez a három kártevő ellen, hát ugye ott van még végül is a poloskaszagú szilvadarázs, amely közvetlen virágzás után szintén nagy gondokat okozhat. Tavasszal és nyár elején egy legalább két védekezés beiktatnak, akkor nagy valószínűséggel el tudják kerülni. A csimmaszok esetében ugye a talajban van lehetősége talajfertőtlenítésre, a teflutrin hatóanyag van nálunk engedélyezve, ezt kell a talajba bedolgozni, és a talajlakó kártevők ellen ez az egyik leghatékonyabb, ami engedélyezve van nálunk. Hát a fekete ribiszkét azt gyakorlatilag nyugalmi időszakban szinte bármikor tudjuk metszeni, az nem egy fagyérzékeny növény. Az általános metszési előírások az, hogy a 4 évesnél idősebb termővesszőket távolítsuk el. Van egy nagyon veszélyes betegsége a ribiszke szitkár, ez ugye a vesszőket támadja meg. Hogyha látjuk a kártevőnek a jelenlétét, a kártételét, akkor mindig azt szerint metszünk, hogy egyszer a fertőzött vesszőket távolítjuk el. Ezeket a vesszőket, hogyha hagyjuk a tél végére, akkor jobban észrevesszük, mert ugye ott van a ribiszke kártétel, plusz még a téli viszontagságuk, tehát talán jobban fel lehet ismerni ezt a tél végén, hogy melyikek a kárstott vesszők. Tehát akkor egyszer ezeket távolítjuk el, utána nézzük meg, hogy hogyan alakul a bokor, és akkor úgy az időseket, tehát ezt ekkor kell. A tápanyag utánpótlást pedig attól függ, hogy hogyan végzi, hogyha fejtrágyázással, mondjuk öntözőrendszerrel juttatja ki, akkor egész évben bármikor lehet, hogyha pedig ilyen szilárd mesterséges trágyát juttat ki, mondjuk, akkor ajánlatos ugye leginkább ősszel kijuttatni a káliumot és a foszfort, a nitrogént azt lehet akár tavasszal is, szerves trágyát mindenféleképpen ne fagyos időszakban, és a szerves trágyát, hogy kijuttatjuk, lehetőleg dolgozzuk is be, hogy minél kevesebb nitrogénveszteségünk legyen. Mi számít erős gyomírtónak? Ugye az egyik legszéles körben alkalmazott totális gyomírtó a glifoszát hatóanyag, az elviekben ugye minden növényt el kellene pusztítson, tehát erősnek erős, viszont olyan erősen kötődik a talajrögökhöz, hogy kizártnak tartanám, hogy a talajra kijuttatott glifoszát gyomírtó, mondjuk megfelelő koncentrációban alkalmazva, az a fa pusztulát okozhatja. Hogyha valaki direkt beöntözi ilyen gyomírtóval, akkor azt el tudom képzelni, de hogyha rendeltetésszerűen volt a gyomírtó használva, ez a glifoszát, akkor szinte biztos, hogy nem. Na most ez csak egy gyomírtó, nagyon-nagyon sokféle gyomírtó van. El tudom képzelni olyan kétszíkű gyomírtót, amely beöntözve problémát okozhat a szilvának, de normális technológia mellett használva, mondjuk úgy akár egy gyümölcsültetvényben a talaj szinten lévő gyomokat, ha permetezzük, abból nem hiszem, hogy annyi tud leszivárogni, hogy a szilvának problémát okoz. Ugye az előbb említettük a teflutrin hatóanyagot a csimmaszok ellen, az alótető ellen is hatékony, és ezen kívül, hogyha minél többen és egyre többen keresnénk a növényvédőszer patikákban biológiai növényvédőszereket, akkor lehet, hogy lenne, hogy tudnék másokat is mondani, tehát például a csimmasz ellen is lehet használni egy fonálférgeket biológiai védekezésképpen, vagy egyéb olyan mikroorganizmusokat, amelyek őket támadják. csak hát nem igen lehet hozzáférni egyszerűen, úgyhogy egyelőre most a teflutrint mondom, de reméljük, hogy majd ezekről is tudunk bővebben beszélni, de ehhez az kell, hogy ugye a felhasználók is folyamatosan keressék, és gyakorlatilag legyen egy kereslet ezekre a termékekre, és akkor reméljük, hogy a forgalmazók is széles körben tudják ezt biztosítani számunkra. A mézpor az gyakorlatilag kálcium, ugye hát kálciumkarbonát vagy kálciumhidroxid, hogyha oltott mézpor, és az jó, arra viszont figyeljünk oda, hogy ez emeli a talajnak a pH-ját, tehát bocsánat, a kémhatását, ami ugye a pH-ja is. Mindenféleképpen tájékozódjunk a talajunknak az összetételéről, mielőtt nagyobb mennyiségbe ezt kijuttatjuk, és hát legyen egy indok, hogy miért szeretnénk mi kálciumot juttatni. Abban az időszakban, amikor érett, mondjuk a növény nem jutott annyi vízhez, a passzív vízfelvétel az gyengébb volt, és egyszerűen nem jutott elég kálcium a termésekbe, és hogyha mondjuk megduplázzuk a kálcium mennyiségét a talajban, akkor se fog több jutni. Ilyenkor öntözni kellene a növényeket, vagy ahogy az előbb mondtam, ugye levéltrágyával pótolni.
Dr. Bálint János növényorvost hallották.
A műsor támogatója a Csíkishőr, a Tiltott.
Kedves hallgatók, a mai Kertbarátok végéhez értünk. A mai műsorban a búzafűről, illetve a búzafülléről hallhattak, Jakab Csilla kibédi termesztővel beszélgettünk, illetve dr. Bálint János növényorvos adott pár jó tanácsot a fametszésekkel, illetve a növényvédőszerek alkalmazásával kapcsolatosan. Köszönöm a figyelmüket, várom önöket jövő héten is ugyanebben az órában. További kellemes hetet kívánok!